hát gyakorlatilag egy dokumentumfilm a Harry Potterről, hogy hogyan is jött létre a filmsorozat a könyvek alapján. Tehát szerintem kezdjük is azzal, amivel mindig az, mint az első kérdés, amit felszoktam tenni. Hogyan tetszett neked a Reunion, Return to Hogwarts?
Hát igazából beszállok ebbe a diskurzusba azzal, hogy felültünk a nosztalgia vonatra, és nem is igazán lehet szerintem más szemmel tekinteni erre a filmre. Némileg talán ilyen dokumentum jellegű, de annál sokkal erősebben ki volt élezve maga a történetvezetés arra, hogy most tényleg emlékezünk arra, hogy mi volt régen, és nem csak mi emlékezünk, hanem nyilván a résztvevő színészek, ez nekik éppen ugyanolyan ünnepi volt, mint a rajongók számára, hiszen, mint ugye kiderült a filmből, ők sem igazán találkoztak azóta így sokan együtt, bár ugye nem minden szereplő vett részt a reunionban, bár azért sokan itt voltak, és nekik ez egy kellemes emlékezés volt, és szerintem erre sokan rá tudnak kapcsolódni. Nyilván az a korosztály, akinek ez a gyerekkorának a része volt, vagy hát így a fiatal korának egy fontos része volt. Azt hiszem, mindkettőnk nevében is beszélhetek, hogy ezen nőttünk fel. Igazából folyamatosan vártuk az új részeket, az új könyveket.
Hát igen, egyébként ezt pont én is akartam mondani, hogy a mi korosztályunknak talán a legfontosabb ez a sorozat, hiszen...
Nagyjából ez a 20-vége 30-as korosztály.
Igen, hiszen mi vagyunk azok, akik gyakorlatilag együtt nőttünk fel Harryvel és a barátaival. Nagyjából az első filmek akkor jöttek ki, amikor mi elkezdtük például az általános iskolát, gyakorlatilag szinte lekövettük Harryék útját, hogy mindig, amikor a következő osztályba léptünk, jött az új film, jött az új történet. Én megmondom őszintén, korábban nem olvastam a filmek előtt a könyveket, én már utólag olvastam őket el, de a filmek ilyen szempontból rám még nagyobb hatással voltak, hiszen én így ilyen szempontból ezeken keresztül léptem be a varázsvilágba.
Meg és... szerintem mindenki egy kicsit Harry meg Hermione akart lenni gyerekként. Legalábbis én Hermionéval nagyon sokszor próbáltam azonosulni. Nyilván a karakter is úgy volt felépítve, hogy a gyerekek kicsit egy ilyen érzelmi közösséget is ápoljanak ezekkel a szereplőkkel, de szerintem ez egy ilyen úgymond sors közössége talán a mi korosztályunknak, és ez egy ilyen jó emlék.
Hát igen, meg nekünk tényleg ezek a filmek bármikor újra nézhetők, szóval szerintem a mi korosztályunk évente legalább egyszer megnézi ezeket a filmeket. Én biztosan. És ahogy te is mondtad, mindenki kicsit a szereplők bőrébe akart bújni, mindenki várta a levelet annó, hogy majd jön, hogy mehet a Roxfordba. Tehát elképesztő, mennyire nagy hatással volt akkoriban ránk ez a film sorozat, főleg ugye az első néhány, amikor még egészen fiatalok voltunk, és mindenki játszott Harry Potter-eset szerintem a játszótéren, tehát igen, ez egyértelmű.
Meg érdekes, hogy maga Helena Bonham Carter is a filmben megjegyezte, hogy a fiával ez egy ilyen kedvenc vasárnapi program volt, hogy akkor végignézik a filmeket, de egyébként nekem is van ilyen emlékem, hogy később már, amikor a tévék sokszor játszották ezt a filmet, ez általában ez a klasszikus vasárnap esti film volt, hogy azok voltak a legjobb vasárnapok, amikor iskola előtt még utoljára egy Harry Potter film megnézése így belefért a hétvégébe.
És mennyi mindent lehetett tanulni ezekből a filmekből olyan szempontból, hogy mindig egy újabb és újabb, az aktuális korosztálynak fontos kérdés volt például középpontban. Például ugye a negyedik résztől, amikor a kamaszkornak a kihívásai jönnek egy kicsit szembe a szereplőinkkel, itt jönnek az első szerelmek, az első nagy törések a barátságokban, meg hasonló témák, szóval tényleg átérezhető volt nekünk akkor, és talán még a nálunk egy fokkal idősebb korosztálynak is ez az egész történet.
Igen, de nekünk talán annyival ez még úgymond szívhez szóló volt, hogy ténylegesen ezek a filmek akkor jelentek meg, amikor nagyjából mi is ezeket a dolgokat éltük át, és tényleg nem az volt, hogy le tudjuk darálni mondjuk egy nap alatt a teljes 8 részes Harry Potter életműt, vagy részeket, hanem hogy ténylegesen volt ez az izgalom, hogy vártuk a következő részt, és csak akkor tudtuk meg az életüknek a következő pontját, amikor úgymond mi is nagyjából ahhoz a ponthoz értünk. És szerintem ez tényleg ad egy olyan hozzáadott értéket, ami miatt nekünk különlegesebb lehet.
Szerinted ez a újraegyesülés, ez a 20. évfordulós dokumentumfilm, ez mennyire volt megjátszott? Mennyire volt a szereplőktől, hiszen már felnőtt fejjel tértek vissza, és tényleg mindenki könnyekben tört ki, és mindenki felemlegette a régi történeteket. Nekem néha egy picit azért olyan mézesmázosnak tűnt.
Igen, szerintem inkább volt ez mindez megírva, mint nem. Nagyon jó kis személyes beszélgetés részletek voltak benne. Én úgy képzelném el, hogy valamennyire mondjuk kérdés szintjén nyilván meg voltak írva, hogy miről beszélgetnek majd a szereplők is, amikor például ők úgymond interjúztatták egymást. Szerintem forgott a kamera, én úgy tudom elképzelni, és igazából, hogyha volt egy-egy olyan válasz, ami akár akkor jött ki, akkor rendezői utasításra ezeket nyilván egy ilyen kicsit mesterkéltebb, kicsit akár kiszínezettebb formában újra mondták. Még ez a legnaívabb és legpozitívabb dolog, amit el tudok képzelni. Ennél inkább csak megírtabbat tudok elképzelni, ami igazából a forgatás praktikussága szempontjából reális történés lehet.
Egyébként én tényleg a mesterséges jelzőt leginkább azért érzem, hiszen elképesztő nagy, tényleg itt a nosztalgia faktor kimaxolja az egész érzetét ennek a filmnek, tényleg mint a nézők, mint a szereplőknek egy kicsit párásodik a szeme, ahogy nézi a régi jeleneteket, nézi a kulisszák mögötti jeleneteket, szóval olyan felvételeket is, amiket talán korábban nem láthattunk, hiszen tényleg a szereplőválogatásokról, a forgatások közötti szünetekről szóltak. Viszont minden úgy van felépítve, hogy itt minden elképesztő vidám, minden Igen. elképesztő boldog, miközben azt azért tudhatjuk már csak a bulvár sajton keresztül is, hogy azért ez nem volt így a filmekkel kapcsolatban. Itt például a főszereplő hármasunknak eléggé nagy lelki töréseket is jelentett az, hogy gyakorlatilag a teljes gyerekkoruk ráment ezekre a szerepekre.
Persze, ezt ugye némileg megsejtetik azzal, hogy Emma Watson kilépését ugye elmondják, hogy igen, volt egy időszak, amikor ezen gondolkozott. Hát olyan szempontból teljesen érthető, hogy gyerekként nekik az első dolog a filmezés volt, a felvételeken teljesíteni, majd a szabadidejükbe pihenés helyett foglalkoztak az iskolával, tehát ez már önmagában egy ilyen megterhelő dolog.
Ráadásul aztán... az iskolát is, bocsánat, ők együtt csinálták, hiszen Igen. nekik volt egy mesterséges iskola létrehozva, hogy a forgatások alatt tudjanak tanulni gyakorlatilag.
Igen, és hát ebből is talán érthető, hogy Emma Watson egy picit rosszabbul élte meg ezt, hiszen ő több évvel fiatalabb volt a többi szereplőnél. Elképzelhető, hogy ő ezt is nehezebben, intenzívebben élte meg, és lehetséges, hogy ez is nehézség volt, hogy fiúkkal együtt kell tanulnia, nem igazán talált akár olyan lelki társad bennük, aki egy akár később mondjuk a tínédzser évek alatt lányként a barátja lehet, ez
hát
elképzelhető.
Igen, főleg ugye a filmeknek az első néhány részében nem volt fontosabb női szereplő. Ugye Bonnie Wright, Ginny-e igazából a ötödik résztől válik tényezővé a filmekkel kapcsolatban, illetve Ivana Lynch is csak később. A Lunát játszó színésznő is csak az ötödik részben lép be, tehát női karakter nem volt mellette, amikor ugye a legfiatalabbak voltak, tehát ugye a barátságok olyankor Igen. kötődnek.
Arról például nem esik érdekes mód szó, pedig szerintem fontos lenne ezzel is foglalkozni, hogy igazából amikor itt a sztárrá válás útjára léptek, lényegében az első epizód felvétele előtt, még a forgatások elkezdése előtt már sajtókonferenciára vitték őket, ahol kérdezték őket, hogy milyen érzés, mindenholva követte őket a kamera. Erről is volt egy jelenet, hogy ne menj haza, mert hogy kamerák fogják kamerázni a házadat, ahogy hazaérsz, tehát hogy egyből belecsöppentek ebbe a nagy zsongásba, körülvette őket a sajtó, de hogy volt-e erre esetleg felkészítés számukra? Tudták-e, hogy ez fog velük történni? Hogyan élik ezt meg? Tehát, hogy volt-e mellettük akár egy pszichológus, egy segítő, egy tanácsadó? Arról sokat beszélnek, hogy idősebb színészek, hogy voltak apa figurák akár számukra. Ez mind a szakmai életbe gondolom, azért nagy segítség lehet, hogy van egy pártfogójuk, vagy hogy a rendező mennyire fel tudta őket karolni, de hogy az, amikor kiléptek a forgatási helyszínről, hazamennek, és nyilatkozniuk kell felnőtt ember módjára, egyből úgymond szinte világsztár szerepben fellépni, hogy ezt hogy tudja megugorni egy 8 éves? Ebben volt-e segítségük? Erről nem esett szó.
Hát igen, mert ők azonnal tényleg sztárokká váltak. Az, már csak amiatt is, még egy kockát nem látott senki a filmből, ők már sztárok voltak, hiszen a Harry Potternek a főszereplői, mindenki kíváncsi volt rájuk, mindenki akart belőlük magának egy kicsit, És igen, volt is az, emlékszem arra a jelenetre mondták, hogy ne menjen még haza, mert nyilván ott lesz a rengeteg sajtós a ház előtt, ami hát elég megterhelő lett egy gyereknek, még akkor is, hogyha a felvételek alapján elvileg nagyon éretten kezelték ezt az egészet, legalábbis összeszedett.
Felnőttek a feladathoz.
Összeszedett normális válaszokat adtak már tök fiatalon, amikor mentek például ezek a sajtótájékoztatók, amik voltak. Bár ki tudja, hogy ott is mit mutattak meg nekünk, mert lehetséges, hogy volt egy 5 perc, amikor minden rendben ment, de amúgy szegények le voltak fagyva. Nem tudjuk, illetve ugye az sem hangzott el, hogy mekkora segítségük volt ebben nekik.
Igen, ugye Harry már korábban is színészkedett gyerekként. Talán némi rutinja lehetett ezen az oldalon, de szerintem még az ő esetében sem mondható el, hogy felkészült erre a feladatra, hát erre nem lehet teljesen felkészülni.
Méghozzá mennyire nem lehet, hiszen itt voltak nekünk a további felnőtt színészeink, akik között voltak nagyon nagy nevek, például Gary Oldman, ugye az többször ki, az nagyon ki van hangsúlyozva.
Igen, hogy a nagy Gary Oldman.
Igen, hogy ő már akkor mekkora név volt ebben az egészben, de ott volt például Robbie Coltrane, Hagridot játszó színész, akinek volt például egy olyan megszólalása itt ebben a dokumentumfilmben, amire felkaptam a fejem egyből, amikor mondta, hogy gyakorlatilag ebben a 10 évben ő többet volt a Harryékkel, mint a saját gyerekeivel. És ez egy első hallásra, amíg ott abban
a cukor... És ő nem is főszereplő.
Abba a cukormázas köntösbe, ez a nosztalgia túltöltésben, ez mennyire aranyosan hathat, hogyha belegondolunk, ez szerintem egyáltalán nem egy jó dolog, mármint ha most belegondolunk Coltrane gyerekeinek a helyzetébe, mennyire rossz lehetett, hogy az apjuk igazából kb. Másoknak az apjává vált.
Igen, hát
ez alatt az idő
de
alatt.
Ugye közben meg tudjuk, hogy néz ki egy ilyen forgatás, akár itt hónapokra úgymond teljesen leszívja az embereket. Nem tudom, a Harry Potter esetében itt mennyi időtől lehet fel, de mindenképpen az, hogy szinte évente jöttek új filmek, ez nyilván egy hatalmas elköteleződés. Feltételezem, Robbie Coltrane azért ezt már fel tudtam érni, és ez alapján döntött úgy, hogy ő belevág egy ilyen filmsorozatban a Hagrid szerepének a megformálásához.
Nem vagyok benne 1000%-ig biztos, hogy teljes mértékben tudták a színészek, hogy mire vállalkoznak, mert a Harry Potter volt az első.
Mondjuk
ilyen
még nem
vállalkozás.
Jött ki minden könyv, amikor elkezdték, szóval nem feltétlenül tudhatták.
Nem feltétlenül tudhatták, és ez volt az első ilyen vállalkozás, hogy egy ilyen terjedelmű filmsorozatot készítsenek, ahol gyakorlatilag minden filmnek csak a moziba került vágott epizódjai több mint 2 órásak, nyilván a nyersanyag az pedig még sokkal-sokkal hosszabb volt. Nagyon megterhelő, nagyon feszített munkatempó, mert folyamatosan itt pörögni kellett a munkával, mert ki kell jönni az újabb és újabb filmnek a könyvekkel együtt. És nem vagyok benne biztos, hogy a színészek tudták ekkor, a felnőtt színészek is, hogy mire vállalkoznak, a gyerekek nyilván nem, de ez volt az első ilyen, és talán azóta sem volt hasonló egyébként. Mert hogyha nagyon hosszú filmsorozatokra gondolunk, például egy Star Wars-ra, például egy Gyűrűk urára.
Igen, ott gyerekszínészek azért nincsenek ennyit.
Igen, kevés gyerekszínész van, plusz egyik sem ilyen hosszú és folyamatos, mert itt mégiscsak 8 filmről beszélünk.
Igen.
De például egy Star Wars-nál ott igazából vagy 2 karakter van az eredeti 6 filmben, amiben amiben szerepel ugyanaz a 2 színész, az például R2-D2 és C-3PO. Csak ő az a 2, akik 1-6-ig minden filmben benne vannak. Tehát a többi színész az cserélődhet, akik nem akkor elköteleződés, itt ez viszont az volt, és szerintem ez mindenkit megviselt.
Lehet káros, ugye, hogyha egy picit átlépünk egy másik filmhez, Reszkessetek betörők, ugye Macaulay Culkinnak talán elég ismert az életútja, és hogy hát számára ez kifejezetten negatívan sült el, hát ez teljesen hihető, hogy nagyon nehéz megbirkózni ezzel az időszakkal, hirtelen ismerté válik, ahogy említettük is. Nála például ez egy ilyen negatívabb hatású történet, de úgy látszik, hogy itt meg pozitívan élték meg a gyerekek, vagy legalábbis még erről nem tudunk, mert itt most egy ilyen nagyon mézes-mázos.
Igen, mert arra például nem volt szó, hogy a 3 főszereplőnk mennyire nehezen érvényesül azóta a filmezésben.
Igen, hát ugye Emma Watson lett talán a legnagyobb.
Ő lett a legnagyobb, de ő is rendre rossz kritikákat kap a filmjeiért, és mindenhol a Hermione-ként.
Hát igen, egyébként
rá.
Nézőként is nagyon nehéz másképp látni őt például, amikor a Szépség és a Szörnyetekben játszott főszerepet. Nekem nézőként is folyamatosan az volt előttem, hogy igen, nagyon szerettem ezt a rajzfilmet még korábban, én most itt a filmes adaptáció, és nem Belt látom Emma Watson szerepében, hanem nagyon nehéz volt Belt látni, mert elsősorban én is Hermione-re gondoltam, sőt, ugye, amikor mondjuk a családban beszélget erről az ember, akkor nem azt mondjuk, hogy az Emma Watson, hanem azt mondjuk, hogy a Hermione játssza a főszerepet a Szépség és a Szörnyetekben, ami amúgy nagyon káros szegény Emma Watson munkásságára nézve, de hogy egyszerűen erről várt híressé, és szerintem sokan vannak így ezzel, hogy ezzel azonosítják, ahogy a többi szereplőt is. Daniel Radcliffe-et is láttam azóta más tini drámákban, és végig a személyiségét, nem az abban a filmben nyújtott karakterjegyek alapján ítéltem meg, hanem már úgy vártam, hogy olyan Harry sem fog majd eljárni egy-egy szituációkban.
Igen, és neki sem sikerül egyszerűen befutni, szóval is már próbálkozott horrorfilmmel, próbálkozott már vígjátékkal, de betörni egyik szerepével sem sikerül, amit egyébként a filmek után, hogyha jól tudom, akkor ott el is hangzott, hogy Daniel Radcliffe most már tényleg most már szakít ezzel a szereppel, mert nem akarja, hogy beskatujázzák élete végéig, de lehetséges, hogy ezt nem fogja tudni már levetkőzni, Rupert Grint pedig nem igazán brillírozik, nem nagyon kevés szerepben látjuk, általában van, amiben játszik, és akkor is inkább mellékszerepben.
Van egyébként egy nagyon jó sorozata Daniel Radcliffe-nek, ez egy ilyen nagyjából 19. század elején játszódó orvosos történet, nem tudom, ezt ismered-e. Ott például nekem egy picit itt megtört a jég, mert ott valahogy annyira jó volt ez a történet, meg annyira mozgalmas volt, és egy annyira más, teljesen Harryről leválasztható szerepet játszott, hogy ott viszont nem éreztem ezt. Tehát, hogy lehet, hogy csak ilyen nagyon extrémen el kell lépni ettől a világtól, tehát, hogy ott egy amatőrebb orvost játszott, aki hát nyilván a kor fejlettségi szintjéhez mérten volt normális szinten, csak ma már amatőr szemmel nézzük, hogy nem tudom, valakinek megsérült a lába, akkor azt le kell amputálni szintű dolgok, és hogy pont emiatt egy ilyen nagyon más közegben láttuk működni, aki operál, az egy nagyon más karakter. Szerintem ilyenekkel még talán lehet esélyük egy picit megtörni ezt a skatuját.
Kedves hallgatóim, most híreket mondunk, de ne menjenek messzire, mert a hírek után folytatjuk Somodi Evelinnel a beszélgetést a Harry Potter 20. évfordulós külön kiadásáról, itt a Nagy Totálban.